Pálapostól mondja, mivel tehát megigazoltunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő által kaptuk hitben a szabadulat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünk állat az Isten szeretete, a nekünk adatott szentélyek által. Kegyelem izgalom és vétesség adasség volt egyőségesen a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Drága testvérek, új év napján 191-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. 191-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, és fennállva énekeljük, ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással koronázz meg, Úristen.
Thank you. Isten tiszteletünknek, együtt létünknek megáldása jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg az élő Isten igéjét új év napján, úgy, amint olvasom előttetek Ezékiel prófét a könyvéből, annak a 22. fejezetéből, az első 13 verset, valamint a 23-tól a 31-es versig terjedő igerészt. Ugyanaz az alapigénk, ami a tegnap esti óévi háladó Isten tisztelet alapigéje volt. Ezékiel 22, első 13 vers, és a 23-tól a 31-es versig. Így szólt hozzám az Úr igéje. Akarsz-e ítélkezni, emberfia? Akarsz-e ítéletet mondani a vérontó város fölött? Akkor add tudtára minden utálatos tettét, és mond. Így szól az én Uram az Úr. Ennek a vérontó városnak eljön az ideje, mert bálványokat készített a maga vesztére, és tisztátalan lett. A vér, amelyet kiontottál, vétkessé tett, és bálványaid, amelyeket készítettél, tisztátalanná tettek. Te vagy az oka, hogy közel van már a napod, elérkeztél esztendeid végéhez. Ezért gyalázatossá teszlek a népek előtt, és csúfá teszlek minden országban. Közel és távol levők csúfolni fognak téged, te rossz hírű, te sokat viszálykodó. Íme Izrael fejedelmei közül mindegyik annyi vért ontott, amennyit csak bírt. Apát és anyát ócsároltak országodban, a jövevényt zsarolták, az árvát és az özvegyet nyomorgatták. A szent dolgokat semmibe vetted, és a nyugalom napjait meggyaláztad. Rágalmakat terjesztettek országodban, hogy vért onthassanak, a hegyeken bemutatott áldozatból lettek, galád dolgokat követtek el. A fiúk apjuk feleségével háltak, erőszakoskodtak a tisztulásban levő nővel, volt, aki a más feleségével követett el utálatos dolgot, volt, aki a saját menyét gyalázta meg galádul, olyan is volt, aki a húgával, saját apja leányával erőszakoskodott. Hagyták magukat megvesztegetni országodban, hogy vért onthassanak. Uzsorát és kamatot szedtél, nyerészkedtél embertársaidon, zsarolva őket, engem pedig elfelejtettél. Így szól az én Uram az Úr. Azért én összecsapom a kezemet nyerészkedésed miatt, amelyet elkövettél, és a vérontás miatt, amelyet országodban elkövettek. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, mondd meg ennek az országnak, tisztátalan föld vagy, amely nem kapott esőt a harag napján. Profétái összeesküvét szőnek, olyanok, mint az ordító, ragadozó oroszlán, embereket esznek, kincset és drágaságot harácsolnak, sok asszonyt tesznek özvegyé. Papjai erőszakot követtek el törvényemen, és meggyalázták szent dolgaimat. Nem tettek különbséget a szent és a közönséges között, nem tanítottak a tisztátalan és a tiszta megkülönböztetésére. A nyugalom napjaival nem törődtek, és gyalázatot hoztak rám. Vezérei olyanok, mint a ragadozó farkasok, vért ontanak, embereket pusztítanak el nyereségvágyból. Profétái mázolják a habarcsot, hiába valóságot látnak, hazugságot jósolgatnak nekik, amikor ezt mondják, így szól az én Uram az Úr, pedig az Úr nem szólt. Az ország népe szívtelenül zsarol, és lelketlenül rabol, a nyomorultat és a szegényt elnyomják, a jövevényt pedig törvénytelenül zsarolják. Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállana a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Ezért kitöltöm rajtuk dühömet, megsemmisítem őket haragom tüzével, fejükre olvasom tetteiket. Így szól az én Uram az Úr. Áldja meg az Úr Jézus igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, továbbadását. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Téged dicsérünk, és téged magasztalunk, Urunk, az új napért, az új eszendőért. Bízunk abban az ígéretben, Urunk, hogy a te kegyelmed minden reggel megújul. Ez a mi reménységünk, hogy bármi van mögöttünk, a te kegyelmed megújul rajtunk minden napon. Vágyunk oda tartozni a minden nap megújuló kegyelmethez. Várunk te hozzá tartozni, aki a kegyelemnek forrása vagy, az életnek fejedelme, életünk Ura és drága megváltója. Téged dicsérünk, Úr Jézus, hogy Te keresztül törtél, minden akadályon érettünk, hogy a szereteted mindent legyőzött, bűnt, halált, a sátánnak minden erejét, legyőzted a pokolnak a hatalmát is. Győztél az emberi test gyarlóságain, azért, hogy a tiéd legyünk, és bevihess bennünket a Te országodba. Urunk Istenünk, vágyunk igédre figyelni az új esztendőben is. És a Te nevedet hívjuk segítségül az esztendő első napján. Légy velünk ebben az esztendőben. Te könyörülj rajtunk, hogy hadd hozza el ez az esztendő mindazt, amit szívünk kér tőled. Hadd hozza el ez az esztendő a Te szívednek minden tervét, gondolatát a mi életünkkel. Kérünk Téged, hogy adj a mi népünkbe, egyházunkba, gyülekezetünkbe, családunkba ébredést. Hozd el kegyelmedet, amely keresztül tud törni a legkeményebb szíveken is. Hozd el csodálatos munkádat, áldásaidat oda, ahova eddig a mi gonoszságunk nem engedte be. Kérünk Téged, hajolj le hozzánk, légy a mi életünkért harcoló csodálatos Úr ebben az esztendőben is. Könyörülj szeretteinken, könyörülj azokon a családtagjainkon, akik nincsenek az Úrban még, akiknek a szíve messze van Te tőled. Találd meg őket, és ments meg őket az elveszett állapotukból a magad számára. Imádkozunk gyülekezetünkért, könyörülj mindazokon, akik nem jönnek házadba a harangszó hívására, akiknek a szívükben nincs ott az éhség igéd után. Könyörülj mindnyájunkon. Hadd teljünk be avval az éhséggel, amely utánad a veled való közösség és igéd után vágyik, és hadd engedjünk ennek a hívásnak. Küldd el szent lelkedet, hogy azt töltsön be bennünket. Hadd teljünk be házad javaival, a veled való közösség örömével. Urunk Istenünk, add, hogy az ige, amit adtál mára és tegnapra, hadd érintsen meg. Hadd legyen lelki táplálékunk, útmutató erre az esztendőre, örök életre vezérlő mesterré, hadd legyen az igét fénye és tanácsa. És ne engedd, hogy a szívünk megkeményedjen szavadra. Törjön énünk össze. Törjön büszkeségünk, hiúságunk össze, és engedjünk annak a szónak, amely egyedül életet ad a Te szavadnak. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az igének hirdetésére, mégpedig a megkezdett 167-es énekünknek most a harmadik versét énekeljük. 167-es énekünknek a harmadik versét énekeljük most. Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom.
Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom. Amen, Urat kívánom, Szent Egybe
tételem alapígéje írva található Ezékiel próféta könyvében, a 22. fejezetből egyetlen verset olvasok újra, a 30. verset. Ezékiel könyve 22-es fejezetéből így szól hozzánk ma is a 30. versen keresztül Isten. Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Kedves testvérek, folytatjuk a tegnapi igét, amely adatott számunkra. Számadások ideje van ilyenkor. Minden vállalat, talán minden ember is saját maga kicsit számba veszi a múltat. Mi is majd számba vesszük a hirdetésekben az egyházközségnek a dolgait, az adatokat, számokat. Hát Ezékiel próféta idejében és Ezékielt megelőzve Jeremiás próféta idejében is Isten számba vette Izraelt. Számadást tartott és megvizsgált mindent. Hadd mondjam nagyon egyszerű emberi szavakkal, hogy beszél a Biblia mennyei könyvelésről, a Jelenések könyvében sokszor azt látja látomásban János apostol, hogy könyvek nyittatnak ki, és az emberek a könyvbe írottak alapján ítéltetnek meg. Isten csodálatos, nincsen szüksége könyvekre, de így adja elénk a Szentírásban, hogy nála minden fel van jegyezve, hogy megértsük. Hát isteni könyvelést megtekinti az Úr, és megnézte Izrael életét, és rettenetes dolgokat talált. A 70 év babiloni fogságnak egy helyen árulja el a Biblia Krónikák könyvében, egy picurka igében, hogy mi volt az oka. Előjött a tegnap esti vetélkedőben is, szilveszter, a gyülekezeti szilveszteri együttléten az a Biblia ismereti kérdés, hogy hány évente volt szombatév. A mózesi törvények szerint minden hetedik év a szombat év volt, nem volt szabad bevetni a földet, pihenni kellett a földnek, ami termett rajta, az a jövevényé, árvájé volt a szegényeké, lelegelhették azt a vadak is. Isten a hatodik esztendőt mindig dupla annyi áldással áldotta meg, és szép lassan a nyerésségvágyból, a nyerészkedéstől fűtött ószövetségi nép elkezdte bennem tartani a szombat éveknek a megtartását, és bevetették a földet a hetedik évben is, learadták, eladták, pénzt csináltak belőle. Isten megnézte a maga mennyei könyvelését, és tudjátok, hogy hány ellopott szombat évet talált? 70-et. Ha beszorozzuk héttel, akkor könnyű megérteni, hogy 490 évet vett számba az Úr, 490 esztendőből 70 évet loptak el Izrael fiai az Úrtól. 70-et. Ezért kellett 70 évre menniük Babilonba, fogságba, és ezért kellett a 70 esztendő végén az ítélet, és adta Isten Círus királynak azt a parancsot, hogy abból a sok-sok 127 nép volt leigázva, sok népből egy népre, a zsidókra mutassa, hogy ti hazamehettek. Az összes többi fogságba maradt nép maradt az elhurcoltatás helyén a zsidóknak, mert Isten így rendelte a pogány király, azt mondta, hogy hazamehettek. De ezért ilyennél vagyunk még 70 ellopott év, amit Istentől lopott el Isten népe. Döbbenetes dolgok ezek. Tudjátok, a 70 ellopott szombat év azt mondja nekünk, hogy ott van Istentől ellopott idő, Istentől ellopott élet, szív, Istentől ellopott adomány, amit nem adtunk oda, pedig Isten odaszánta volna a pénztárcánkból, ahol az ő igéjét megvetik. Isten nem azt bosszantotta, hogy 70 évet elloptak tőle. Istent azt szomorította meg, hogy 490 esztendőn keresztül, pedig küldte ő a prófétákat, hangzott az ige, de az ige nem kellett a népének. Isten népének minden kellett, nyereség, pénz, összeharácsolva, összerabolva minden, de Isten népének az Isten szava nem kellett egyedül. Tudjátok, ha Isten a mi életünkben is megnézi az ő mennyei könyvelését, nálunk nem kell 490 évet megnézned, hanem visszamegy Isten az elmúlt 40, 30, 10, vagy 75 évre, amennyi neked adatott. És megnézi, hogy mi az, amit tőle elloptál. Mi az, amivel te tartozol. Akkor azt kell tudnod, hogy Isten nem a neki nem adott dolgok miatt kéri számon ezeket, hanem a megvetett igéje miatt fáj ez neki rettenetesen, hogy megvetetted az Úr igéjét. Nagyon kemény fejezet, ami adatott nekünk, ez az Ezékiel 22. Nagyon sok feddés van benne. Az ember úgy rettegve hallgatja. Félve olvasom én is a sorokat. mert rólunk van szó. Azt mondják a pszichológusok, hogy egy korholást 5 dicséret semlegesít. Különös adat. Az emberek még ilyent is felmérnek. Egy korholást 5 dicséret semlegesít. Ezen úgy elgondolkodtam, és úgy azt találtam, hogy különös Isten nem leli kedvét abban, hogy szidjon, fedjen, korholjon. Sőt, annyi helyen beszél arról, hogy nem gyönyörködöm a bűnös ember halálában, hanem abban gyönyörködöm, hogy megtérjen és éljen. Isten nem leli abban kedvét, hogy megszíthat, ő dicsérni akar. Nem korholni, dicsérni, örvendezni benned, gyönyörködni életedben. Úgy, hogy az Ofóniás mondja a 3.17-ben, nagy öröme telik az Úrnak benned. Örvendezik te rajtad. Hát erre vágyik Isten, nem megfeteni. Hogy van az mégis, hogy elolvasok a Biblia szavait, akkor sokkal rosszabb lesz az arány, nem egy korholása 5 dicséret jut, hanem ha megfordítjuk, és még a korholást esetleg 100-zal beszorozzuk, talán akkor jön ki az olvasott igékben, az Isten szavai közül a hozzánk elérkező. Mennyi fedést mond Isten? Hát tudjátok, a hiba bennünk keresendő. Egyedül bennünk. Nem Istenben van a hiba. Egyedül bennünk. Ha van neked egy olyan gyermeked, aki hihetetlenül konok, ha van egy olyan gyermeked, aki olyan szófogadatlan, hogy megáltalkodottan, folyamatosan nem azt csinálja, amit kellene, amire kéred, amit már ezerszer mondtál neki, hogy sírva könyörögsz, kicsit megfenyítetted, utána megint könyörögtél, de még ugyanolyan konok, szófogadatlan, sőt, pimasz, fogod-e dicsérni ezt a gyermekedet? Fogod-e dicsérni? Hát nincs az a szülő, aki a konok gyermekét megdicséri. A hiba bennünk keresendő. Isten ugyanígy cselekszik, mint egy aggódó, szerető szülő, de a konokságunkon, a szófogadatlanságunkon, a pimasságunkon nincs mit dicsérni. Nincs mit dicsérni, Isten nem talált rajtunk mit dicsérni. Amivel kezdődik ez az ige, a 22-es fejezet, nagyon különös kérdés. Azt mondja a prófétának Isten, hogy akarsz-e ítélkezni? Akarsz-e ítéletet mondani, emberfia? Tegnap beszéltem arról, hogy Isten mindent megítél. Ma a fejezet üzenetének a többi gondolatai kerülnek sorra, azért vissza-vissza csatolunk tegnapi dolgokhoz. Szíven talált engemet, hogy a prófétának nekiszegezi Isten ezt a kérdést, akarsz-e ítélkezni? Akarsz-e ítéletet mondani a te néped felett? És tudjátok, hogy mit jelent ez? Emlékeztek a szereztetési ígére minden úrvacsorán. Én mindig tovább olvasom, nem csak az ágendás könyvben a kötelező passzust, hanem mindig tovább, mert így van békessége a lelkemnek, a lelkiismeretemnek, hogy az még oda tartozik, amit Pál mondott. Van néhány lelkész, aki tovább olvassa. Sok helyen. És elhangzik egy különös mondat mindig Pálnak az intései között. Ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá, de amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Ismerős a mondat, ugye? Ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Isten mindent megítél, megvizsgál. Oda lép hozzád, és azt mondja, hogy te emberfia, akarsz-e végre ítélkezni a saját tetteid felett? Végre ki tudja mondani a te szíved és a te szád életed bűnei felett, hogy Uram, ez bűn. Akarsz-e végre ítélkezni azok felett, a dolgok felett, amelyeket Isten már megmért, és gonosznak vagy semminek találta, De a te szád még nem mondta ki a felett, a dolog felett, hogy Uram, ez semmi, ez gonosz, ez rettenetes, ez hamis, ez hazugság. Akarsz-e végre ítéletet alkotni, értékítéletet alkotni a családodban levő sok-sok bűn felett? Kimondva, nem elítélve, hanem megítélve? Népünknek a gonoszságai felett? Mi pátyolgatni szeretjük a saját életünket, védeni, de mint az oroszlán, a saját családra, nehogy valaki valamit mondja a családunkra. Hát nekünk kellene kimondani népünkre, saját életünkre, a családunkra, ha rés van ott, és a bűn ütötte a rést, hogy Uram, gonoszság van az életemben, a családomban, gonoszság van a népem között, könyörülj rajtunk! Isten azért kérdezi meg, hogy akarsz-e ítéletet mondani, emberfia, mert nem tetted meg. Megtetted ezt mással, mert más életében észrevesszük a kicsi szálkát is, mindent, villámgyorsan, és ki is mondjuk, hú, amicsoda szálka van a másik szemébe. Borzasztó a másik ember. Isten meg azt mondja, hogy emberfia, beszéljünk a gerendáidról. Tiedről, a te szemedben levőről, a te családodról, a te népedről, akarsz-e végre ítélkezni, ítéletet alkotni, és kimondani a gonoszról, hogy gonosz, és elmondani Istennek, hogy Uram, könyörülj rajtam. Isten végre arról akar velünk beszélni, hogy hol van veled a baj. Nem arról, hogy hol van a baj a szomszéddal, meg a pattársad életében, meg az unszimpatikus valami testvéred életében. Nem. Hol van velünk a baj? Ezékel próféta szavaival élve, hogy Istentől kapja. Hol van a rés? Nézzük meg, hogy hol van a rés. Tegnap már felolvastam azt a listát, amit Isten mond Ezékielnek. Bálványok, vérontás, paráznoság, tisztátalanság, a szent dolgok semmibe vétele, a nyugalom napjának megsértése, nyerészkedés, a vezetők bűne, papok bűne, és a szegények elleni bűn. Hol van a rés nálad? Hol van a rés a családodnál? Hol van a rés a népünknél? Isten végre azt akarja, hogy te mondd ki, hogy Uram, nálam itt van a rés. Uram, az én családomnál itt és itt van a rés. És könyörülj a népemen, mert itt van a rés. Hol van a rés? Ami nem úgy van te nálad, mint ahogy Isten gondolja és akarja. Néha kiderül, és néha olyan nagyon humorosan engedi Isten, hogy lelepleződjön, hogy más csinálunk, mint amit mondunk meg, ami a szívünkben van. Napokban olvastam egy nagyon aranyos, humoros történetet. A Lídia keresztény újságba küldtek be egy keresztény anyuka. Karácsonykor, hogy felbuzdult a szíve, hogy meghívok karácsonyra, sok-sok embert vendégül látom, kiteszek magamért, sokat főzök, megetetem őket. Egész nap fáradtan, sütött, főzött, megjöttek este a vacsora vendégek. Kicsit még úgy büszkélkedni is akart, keresztény család, keresztény anyuka, imádkozni tudó kislány családban, és vendégek előtt ott unszolta a saját kislányát, hogy na kislányom, hát mondd el te az asztali áldást. Szegény az, hogy megszeppenve volt, nem tudta először, hogy mit kell mondani. Talán, hogy nem is csatolt, hogy most melyik az az asztali áldás, pedig ezerszer hallotta. És aztán tovább bíztatta az anyuka, hogy hát mondd el azt, amit a mama szokott. Amit a mamától hallottál. Amit a mama mondott, azt mondd el. Kislány szépen összekulcsolja a kezét, lecsukja a szemét, és elmondja, amit a mamától hallott. Édes Jézusom, miért kellett nekem meghívni ezt a sok embert? Ugye néha így vagyunk, hogy hogy az van bennünk, hogy hát mi ott vagyunk a gyülekezetbe. Hát Uram, én hallgatlak téged. Egy másik hang, amit Isten feljegyez, az már megszól, hogy a tiszteltes már megint az adakozást hirdette. A megint növekszik a fenntartói járlék mértéke, elnye-belnye ezek a presbiterek. Megszól egy hang, megint megszólalt a harang, amikor én aludni akarok. Hadd ne folytassam. Istennél nem csak a habarcs mázának a színe van feljegyezve, hogy milyen kívül az életed. Ugye itt ezért jelenti az, hogy a proféták mázolják a habarcsot. Gyönyörű képi kifejezés annak, hogy a külsőt gyönyörűen befesti. Mi van belül? Isten azt jegyzi föl. Mi van belül? Mi volt a belső hang? A mérged, a dühöd, a nem tetszésed, amit úgy gondolt, hogy senki nem látott, eldugtad, elpalástoltad, na azt Isten gyönyörűen följegyezte, mert ő azt is látta. Hol van nálunk a rés? Ott vannak a bálványok, tele az életünk bálvánnyal, és mi nem írtjuk ki a bálványainkat. Ott van népünkben rettenetesen a parázdaság, mint az egész világon ez már bevett, elterjedt, elfogadott. Hadd mondjam így, testvérek, hogy minden édesanyja, amely nem szól lánya paráznossága ellen, Isten ítéletére számíthat. Minden édesapa, amely elnézi, hogy fia buja életet él, Isten ítéletére számíthat. Mindenki, aki elnézi szerettei bűneit, némán. Úgyhogy nem áll a törésre. Átélheti Istennek az ítéletét. Mindenki, aki elnézi emberek, szegények elleni bűnöket, tolvajlást, nem mondja ki az értékítéletet a szívében. A számítat arra, hogy Isten fogja azt nagyon komolyan megítélni. Pál azt mondja az úrvacsorai igében, hogy ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Erre vár az Isten, hogy végre egyszer te magad elítéld a réseket, a bűnöket, a gonoszságodat, hogy ne ő neki kelljen. És hadd beszéljék a papi bűnökről, amit ír nagyon jó megfogalmazásban Ezékiel. A vezetők bűne, a proféták bűne és a papok bűne két dolog volt, amit írt Ezékiel, és ami minden vezetőnek, legyen az egyházi prédikátor, vagy egy családfő, egy egyszerű férj, apa egy családban, mint vezető, lelki vezetője a családjának, vagy legyen az miniszterelnök, két dolgot megkövetel Isten. Az egyik, hogy különbséget tenni a szent és a közönséges dolgok között. Ez a baja Istennek a prófétákkal Ezékiel idejében, a lévita papokkal Ezékiel idejében. Nem tettek különbséget a szent dolgok és a közönséges dolgok között. És a másik, nem tanítottak a tiszta és a tisztátalan megkülönböztetésére. Egyszer egy felnőtt hívő mondta nekem, hogy ő nem hívő családból származik. Őneki nem voltak hívő szülei, és felnőttként fogalmazta meg, hogy őt úgy bántja és bánja azóta, hogy nem tanították meg gyerekkorba a tiszta és a tisztátalan megkülönböztetésére. Apukák, prédikátorok, vezetők, anyukák, te tanítottad a gyermekedet, rád bízottakat a tiszta és a tisztátalan megkülönböztetésére. Elmondtad neki ideje korán, vagy elmulasztottad. Látod-e a részt a magyar népen? Látod-e a rést családodon? Látod-e a részt a szeretteid életén? Látod-e a részt a te magad életén? Látod-e a részt? Istennek az a szomorúság, hogy senki se próbálja meg megmenteni a parázna gyermekét, a tolvajrokonait, az istentelen szeretteit az ítélettől. Senki nem akar közben járni értük, és senki nem akar a résre állni. Ezen csodálkozik Isten lelke. Olyan gyönyörű ez az ige. Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a rés a színem elé, az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Van üzenete Istennek új év napjára. Az első, hogy a hívő ember, ha odaáll a résre, feltartóztathatja az ítéletét Istennek. Nagyon különös mondat, igaz. A hívő ember a résre állásával fel tudja tartóztatni Isten ítéletét. Tele van a Biblia példákkal. Mózes könyörög a népért, de hányszor akarta Isten megítélni, megfenyíteni a Mózesnek rárontó népet a pusztai vándorlásban, és Mózes közben járt értük. Elfordította Isten haragját. De közben járt Illés, Elizeus, Dávid az ellenségeiért. Oly sok ige. Jézus a kereszten imádkozik a gyilkosaiért, odaállnak a résre. Az a hívő ember, aki a résre áll, el tudja fordítani Isten haragját az ítéletre megérett szerettein, családja felett, népe felett. Akarod-e feltartóztatni az Isten ítéletét, az Úrért odállva résre. A második üzenete Istennek, hogy megmentheted szeretteidet imával, tusakodva értük. Megmentheted őket. Valószínűleg, hogy nem minden nem hívő rokonunkat tudjuk az Úrhoz vezetni. De ott van az ígéret, hogy Isten meghallgat. Ott van az ígéret, hogyha tusakodsz valakiért, Isten mennyei erőket mozgósít. Van egy különös könyv, Pész írta és rajzolta, evangéliumi beszélőképek. Az egyik oldalon egy kép van, a másik oldalon egy igei magyarázat. És a közben járó imádságról való kép nagyon megragadó. Le van rajzolva, hogy az óceán két partján két földrész, és ami a képen közelebb van, ott egy ember rettenetes tusakodásban védi a fejét, és oda vannak rajzolva démoni erők, akik bántják, verik, űzik, és a tengeren túlról közbenjáró imádságnál egy nagyon-nagyon hatalmas kéz oda nyúlik, és elkezdi megvédeni a harcban levő illetőt. A közben járó imádságra mennyei erőket küld Isten azért az emberért, akiért te imádkozol. Mennyei erők kezdik visszaverni a sátán erőit az ellen az ember ellen, amelyet, akit a sátán támad, akiért te imádkozol. Mennyei erők emelik föl a mélységből. Vigasztalják meg a szomorkodót. Hatolnak bele olyan helyekre hatalommal Isten mennyei erői, amelyeket a te imádságodra küld, amely helyekre semmilyen más erőben nem hatolhat. Az imádság előtt nincsenek távolsági akadályok. Ha a földbolygó túlsó felén levő hívő testvérére imádkozol, nehogy azt gondolt, hogy az lassabban ér oda, vagy elgyengül, mire odaér. A közbenjáró imádság egy olyan fegyver a kezünkben, amely ellen tehetetlen a sátán. Meg is akarja akadályozni, leszoktatni a hívő embert, hogy ne imádkozzál. Másokért meg pláne ne imádkozzál, fáradj bele, hagyd abba. Fél az ördög a közbenjáró imádságottól. hogy a hitetlen szeretteidért, fiadért, lányodért, családtagjaidért te imádkozol, megtérésükért, a tisztán való megőrzésükért, és őket csábító erők semmisülnek meg a láthatatlan világban, mert Isten a te közbenjáró imádságodra hatalommal felelés cselekszik. Megmentheted, ez volt a második üzenetünk, szeretteidet imádsággal tusakodva érettük. És a harmadik üzenet, hogy meghosszabbíthatod a kegyelmi időt szeretteid életében. Meghosszabbíthatod a kegyelmi időt szeretteid életében. Gondoltál már erre? Gondoltál erre, testvér? Meghosszabbítani valakinek az életében Isten kegyelmi idejét. Konokul ellenáll, és te még kéred Jézust, hogy még zörges a szíve ajtaja, még tarts ki, és Jézus érted, tovább zörget. Isten keresi azt, aki odaáll a résre. Ez a vers, amit újra olvastam többször, ez a vers nekünk adatik a 2010-es esztendőre Istentől. Kerestem valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre az országért. Kerestem, de nem találtam. Testvér, erre az esztendőre feladatot kapsz Istentől. Mégpedig két feladatot. Építsd a falat, és állj a résre. Tegnap elmondtam, de most hadd ismételjem magamat, a falépítés lelkileg mit jelent. A falnak mindig két szerepe van, védelem és az elkülönülés biztosítása. Védelem és az elkülönülés biztosítása. A fal lelkiekben értve szimbolikusan a tiszta tanítást jelenti, Isten népének a közösségét jelenti, amely elkülönül az őt körülvevő istentelen fertőtől, amelyben a világ fiai laknak. A tiszta tanítás védelmül szolgál, amely őrzi a szívünket, a gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Építeni a falat azt jelenti, hogy Isten tiszta tanítását újra és újra tanulni, olvasni az igéből, hallgatni, szívünkbe zárni, továbbadni, bizonyságot tenni, példaértékű élettel képviselni, hogy mások is lássák, mások is megtudják, másokhoz is eljusson. Mi az élet útja? Az a falépítő, aki Isten mértékét hirdeti, építi gyermekeibe, és valósítja meg az életébe. Mondd, testvér, te falépítő vagy? Isten feladatot ad neked erre az évre, építsd a falat. Zárd a szívedbe a tiszta tanítást, a Biblia üzenetét, hordozd, képviseld, add tovább, ragaszkodj hozzá, mert ez a te életed. És a második feladat, állj a résre, állj oda Isten és a te ítéletre megérett néped közé, állj oda Isten és az ítéletre megérett szeretteid közé, közbenjáró imával. Istennek az a célja, és ott mondja el ebben az igében, hogy ne pusztítsam el. Kerestem valakit, aki építeni a falat, odaállna a résre az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Ez a célja Istennek. Nem akar ő mindenképpen pusztítani, nem ebben leli kedvét, hanem abban, hogy megmenthet. Hogy felemelhet, hogy megtisztíthat. De ez csak akkor teszi, ha az ember kéri tőle és akarja, amit Isten akar ő vele. Új esztendő, új feladat. Légy falat építő lelkiekben és állj a résre. Az Úrért, szeretteidért, népedért, önmagadért. Állj a résre. Tudjátok, a boldog új évet kívánság nem ér semmit, ha nem állsz oda a résre a népedért és a szeretteidért. Soha nem lesz résreállás nélkül boldog új év. Egy ítéletre megérett korban élünk. Egy ítéletre megérett népnek a tagjai vagyunk, valljuk be. Rettenetes dolgokban él a magyar, rettenetes dolgokat csinál a magyar nép. Istentelenül, gonoszt választva, ki kell mondanunk. Uram, egy ítéletre megérett nép tagjaként élek. Te ide helyeztél, odaállnék a résre. Talán egy ítéletre megérett családban kell élned, ahol nincs senki őrálló, és senki nem állt a résre, mert nem is veszik észre a rést. Mit kezdesz, ha Isten keresi, ki fog a résre állni? Mit kezdesz akkor? Isten elkezdi keresni, hogy vajon itt ki fog a résre állni? Ha ajkán keres, vajon Isten azt találja-e benned, akit keres? Falépítő, résre álló, közben járó hívő embert. Állj a résre, és építsd a falat. Amen. Ének szóval feleljünk az ígére, testvérek. A 223-as dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. 223-as dicséretünket keressük ki, és annak a harmadik versét énekeljük, testvérek. 223-as dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Hallgass meg én fohászkodásim atyai nagy szerelmedből. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, végre ajkunkkal és szívünkkel kimondani az ítéletet önmagunk felett, családunk, népünk felett, szereteink bűnei felett is, amelyet sokszor úgy vakon nézünk, hogy ne lássuk, könyörülj rajtunk. Szeretnénk megfogalmazni, hogy igenis rés van életünkön. És azt a rést a bűn ütötte. És a felsorolásod helyes, Urunk. Bálványaink vannak, és tisztátalanok vagyunk, tele nyerészkedéssel, hazugsággal. Nem töltöttük be szerepünket, sem vezetőként, sem semmilyen helyen. Vétkeztünk népünk ellen, családunk ellen, vétkeztünk a szegények ellen. Nem tettünk különbséget a szent és a közönséges között, de meggyaláztuk szent dolgaidat. Megkiportuk az nyugalom napját is. Nem vágytunk a veled való találkozásra. Elmulasztottuk rengetegszer. Fontosabb dolgot mindig találunk, mint te vagy, mert a mi szívünkben ott vannak a bálványok, bűneink, gonoszságaink. Bocsáss meg, hogy olyan rest a mi ajkunk, és lusta a szívünk, hogy kimondjuk az ítéletet önmagunk felett, hogy a szeretteink a bűnben élnek, a gonoszságban élnek, olyan vakon elnézően, közönyös cinkossággal élünk mellettük, és nem mondjuk ki ajkunkkal és a szívünkben, hogy helytelen, amit csinálnak. Nem az Úr szerint való és féltő szeretettel nem kezdünk elértük imádkozni. Bocsáss meg, Urunk, hogy sem falépítőknek, sem résreállóknak nem bizonyultunk eddig. Köszönjük, hogy új feladatot adsz, hogy még ezután is bízol bennünk, és reménységgel adod ezt a két feladatot az új évre, hogy építsük a falat és álljunk a résre. Hadd vegyük észre, hogy mennyire nem tetszik a sátánnak a közbenjáró imádság. Mennyire meg akarja azt akadályozni, hogy ilyen, ami ajkunkról felét szálljon, adj benne hűséget, álhatatosságot, hogy tudjunk imádkozni szeretteinkért, ránk bízottakért, népünkért, gyülekezetünkért, családunkért és önmagunkért is. A te nagy nevedért, hogy kegyelmet, hatalmat törjön be, és győzze le a sötétség erőit szívünkbe, családunkba és népünk életébe. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus már értünk odaállt a résre, és győzött. És hogy az ő győzelmében élhetünk. Hogy ez az a győzelem, amely mindent elsöprő győzelem volt. Hogy Jézus építette a falat, példát adott, ő hozta el az igazi tanítást, az ő győzelme megtörte a bűn és a halál, és a sátánnak minden erejét. Dicsőítünk Jézus Krisztusért. Őt választjuk ebben az új esztendőben is. Bele akarunk járni, szívünkbe fogadni. És szeretnénk, ha életünket felépítenéd, megáldanád, betöltenéd önmagaddal. Hadd bízzuk rád gyermekeinket, unokáinkat, akikért építenünk kell a falat. Nem hívő szeretteinket is, akikért vágyunk közben járni. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, betegjeit, műtéteseket, kórházban levőket, könyörülj rajtuk. Légy velük a beteg ágyon, a műtőben, a mélységben, adj nekik gyógyulást, kegyelmet. Védj körül szeretettel mindnyájunkat. Benned bízunk, te vagy a mi reménységünk, Istenünk. Áldott legyen a neved, örökön örökké. Amen. A csendes percben szívünk fohászát vigyük oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvérek, a záró énekünk a 223-as ének 5. 6. verse, és majd azt követően a himnuszt fogjuk felállva énekelni. 223-as dicséret 5. verse így kezdődik. Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek.